Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, folytatva a korintusi második levél magyarázatát, a 7. fejezet 5. versében éppen. Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma nem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk. Kívül harcok, belül félelmek. Kívül harcok, belül félelmek. Amen. Kedves testvérem, hogy vagy? Ez egy általános megszokott kérdés, de most az Isten színe előtt, ebben a gyülekezetben hangzik fel ez a kérdés. Hogy vagy? Azt látjuk a testi szemeinkkel, és ez is nagy dolog, hogy itt vagy. De miközben itt vagy, hogy vagy belül? A mai ige pontosan erről beszél. Az ember léteme kettős síkjáról, a külső síkról, a külső aspektusról, amit látunk, amit valamennyire észlelünk, ha egymásra tekintünk, egymással valamennyire kapcsolatban vagyunk, és a belső síkról, hogy hogy vagyunk igazából, ezt már kevésbé látjuk, csak ha valamennyire megosztjuk egymással. Tehát van egy külső aspektus, amiről szó van a mai igében, és szó van egy belső aspektusról, és szó van ebben az igében, ha figyelmesen hallgattátok, akkor meghallhattátok egy harmadik aspektusról is, ami a legfontosabb, ott van az evangélium, erről szól majd a végén, sőt, ide szeretnék megérkezni Isten kegyelméből, az ő szent lelke által az ige hirdetés végére. Szóval a külsőség, amit a mai igében általánosan utalásszerűen egy tagmondatban hallunk, az apostol adott életszakaszával kapcsolatban, így fogalmaz, amikor megérkeztem Makedóniába. Egyetlen egy tagmondat. Ennyit tudunk a mai ige kapcsán az ő életszakaszának egy külső eseményéről. Persze, akik olvassák, tanulmányozzák a Szentírást, azok tudják azt, hogy az apostol más leveleiben részletezte ezt a tagmondatot, hogy szintén külsőleg mi is történt ott valójában, hogy mennyi minden egyéb külső történés van, amit megosztott velünk tagmondat mögött. Engedjétek meg, így tanító jelleggel, hogy nagyon röviden, tényleg egy percben összefoglaljam, amikor megérkeztem Makedóniába, mi ennek a külső történésnek a külső részletezése. Az apostol a második missziói útján járva alapíthatta meg Isten kegyelméből a korintusi gyülekezetet. Egy sokféle színes össze-vissza városban az Isten kegyelme, Jézus Krisztus, az élő Jézus Krisztus cselekvő csodája volt ez. Aztán a harmadik missziói útja során Efézusban tartózkodott hosszú időt, és rossz híreket hallotta gyülekezetet illetően az úgynevezett pártoskodásokról a gyülekezeten belül. Ez aggasztotta őt, és Efézusból megírta az első korintusi levelet. És amikor ez a levél elment, akkor újabb aggasztó híreket kapott, sokat szóltunk már erről, hogy bántották az apostolt, nem tartották apostolnak, megvádolták, megrágalmazták, ez az apostolt nagyon elkeserítette, És ekkor szintén Efézusból megírta az úgynevezett könyvhullatással írt levelet, amit részben a második korintusi levélben olvashatunk, egyes részleteit, és ezt elküldte Titusszal, az ő testvérével, bízva abban, hogy Titus közben jár és rendezi legalább közte és a gyülekezet között a feszült viszonyt. Hogy még részletesebb legyek, csak zárójelben, erről is tudnak a Bibliát kutató tudósok, hogy még Titus elküldése előtt ő maga elment Korintusba. Próbálta rendezni ezt a feszült viszonyt. És neki nem sikerült. Kudarcot szenvedett. Itt ért vissza Efézusba, és nagyon el volt keseredve. Igazából ekkor írta meg a könyvhullatásra írt levelet, és ezt küldte el Titusszal. Nekem nem sikerült, Titus, menj el, te imádkozom érted. Hát az Isten kegyelméből neked sikerül a külső és a belső feszültségeket, villongásokat megoldani. És közben Efézusból az apostol tovább folytatva a harmadik missziói utat, Troászba ment, itt megáldott az Úr a munkáját, ad szomorúságot, utána mindig ad az ő gyermekének, az ő népének örömöt, áldásokat is. Itt hirdette az evangéliumot, diadal menetben hordozta őket az Úr, ezt olvassuk a 2. Korintus 2-ben, és itt Troászban nagyon várta Tituszt, hogy milyen híreket kap Korintusból. Olyannyira várta, hogy elébe ment. Elébe ment Kis-Ázsiából Makedóniába, ugye Korintus Akhájában van, az akkori tartományi rendszert nézzük, és valahol középen találkoztak, mert annyira izgatta azt, hogy milyen híreket kap Titusztól. Tehát amikor leírja az apostol ezt az egyetlen egy tagmondatot, hogy amikor megérkeztem Makedóniába, akkor erről van szó. Ezek a külső történések, az előzmények, hogy Troászból Titus elé ment Makedóniába, hogy hallja a híreket, mert hát annyira nyugtalan volt. És ezeket a külső történéseket nem csak így utalásszerűen egy mondatban, hanem más leveleiben, ahogy itt elétek tártam, részletesen is elmondjam, és aztán összegzi ezeket a külső történéseket. Nagyon röviden. Kívülharc. Kívülharc, amit a testünkben, testi gyötrelmekben élünk meg. Érted, miről van szó? Amit az apostol őszintén elénk tár. Külső történéseknek a szummája, amit észrevehetünk a saját magunk külső, látható, felszínen tapasztalható életében, hogy az életünk tele van harcokkal, konfliktusokkal, hát igen, meg kell élni, sokan vagyunk, 8 milliárdan élünk, élni kell, ha már élünk, ez az ember gyarlósága, jobban szeretne élni, és kiszorítjuk egymást, és közben önzőek vagyunk, hiúak vagyunk, mindenből presztízs kérdést csinálunk. Hát a testi ember ilyen. Tele van az életünk harcokkal, és akkor még nem beszéltünk azokról a harcokról, amikor valami nagy baj, valami nagy konfliktus, külső konfliktus történik. Harcok, háborúk adódnak. Olyan kegyelmi állapotban vagyunk, hogy évtizedek óta itt Európában ért nem kellett megélnünk. De nagyapáinknak, dédapáinknak igen. És talán még az idősebb nemzedéknek van erről tapasztalata. Kívül harcok, és ezek a harcok megbetegítenek bennünket. Kedves testvérek, testileg betegítenek meg bennünket. És az apostol erről beszél, hogy sokféleképpen testileg meggyötörtettünk. a test nagyon tud fájni. Hát amíg a másiknak fáj a teste, amíg a másik gyötrődik testileg, hát az bennünket kevésbé érdekel. De ha valaki volt már beteg, vagy egy idősebb testvér átélte azt esetleg, hogy testileg bántalmazták, akkor azt tudja, hogy miről van szó. Valami megbomlik az emberbe, valami olyan egyensúly, amiről azt mondhatjuk, hogy a testi gyötrelem, a sokféle harcból következő testi gyötrelem, megbetegítés, bántások sorozata, az a legnyomorultabbá teszi az embert, és ez elé a helyzet elé csak alázattal és tisztelettel közeledhetünk. Vagyis nem lehet ezt a kérdést úgy elmosni, hogy ó, a hívő ember mindent elhordoz. A test gyötrelme határtalan, és megkínozza az embert. Ha az apostol ilyen őszintén mert szólni, vallani erről a kérdésről, akkor mi se tegyünk másként. Hát ez a külső sík, a külső aspektus, amikor megérkeztem Makedóniába, mögötte mennyi egyéb külső történés, csak zárjában mondom, mert annyi üzenetet kaptam ebből az igéből, hogy mi csak azt látjuk egy ember életéből, hogy valamit tesz, miközben mi érintkezünk egymással, és azt nem tudjuk, hogy mi minden más külső történés van még az ő életében, mennyi dolga van, és mi mindig csak az alapján véleményezzük a másikat, és határozzuk meg az elvárásainkat a másikkal szemben, hogy a mi kicsi ponton való érintkezéseink során mit látunk a másik életéből, hogy mondjuk mennyi dolga van, de az csak egy szemelni. És a külső történéseknek a summája, a harc, amely megbetegít, amely bánt, amely testileg meggyötör. Ez az első sík, és az apostol még nem áll meg itt. Következik a második sík, a belső történések sorozata. Megalázódik bennem a lélek, hogy az apostol erről is őszintén szól. Kívül harc, és belül, arról is beszél, hogy ő belül mindez hogyan érte meg. És ezért kérdeztem, hogy vagy, azt látjuk, hogy itt vagy. De miközben itt vagy, mi van benned? Milyen örömök, milyen gondok, milyen terhek, milyen félelmek? Tudsz egyáltalán figyelni? Vége a nyárnak, vissza kell menni a hétköznapokba, ezernyi feladat, gond, kihívás. Említettem már a gyülekezetnek, hogy vezetek naplót nagyon régóta. De hát egy nagyon egyszerű naplót vezetek, ami azt jelenti, hogy minden nap egy kockás füzetben egy sor, és oda szavakba leírom, hogy aznap mi történt. 10-15 ilyen bejegyzés egy napra. Amennyi ott elfér, szigorúan annyi. De ha 10 évvel ezelőtti bejegyzést fellapozok, és ezeket a konkrét, külső síkra utaló bejegyzéseket meglátom, akkor azonnal rekonstruálni tudom azt a napot, hogy miközben azt a külső bejegyzést beírtam, hogy milyen lelki állapotban voltam. Mert a test és a lélek az összefügg. A bibliai antropológiában sem lehet elválasztani ezeket egymástól. És az apostol erről is őszintén ír, hogy kívül harc, és belül pedig félelem. Amit ő részletez, hogy a korintusi bántások mennyire megnyomorították őt. Erről egy külön igegy hirdetés hangzott el, hogy valaki nem nevezi meg. Nagyon megbántotta, és hogy az apostol küzdött a megbocsátással. hogy az adományokkal kapcsolatban megrávalmazták, hogy nem tartották apostolnak, hogy vádaskodtak ellene, hogy rossz hírét keltették, hogy mindenkiről bármit írhat. Ez történt egészen konkrétan az apostollal is. És ő őszintén megmondja, ez mennyire meggyötörte. És elküldett Tituszt, és ott is leírja, hogy hát aggódtam. Elküldtem Tituszt az akkori korabeli utazási viszonyok között. Jaj, Titusz megérkezik-e, meg visszaérkezik-e, és milyen hírekkel érkezik meg. És hogy egyáltalán mi lesz, hogyan alakulnak a dolgok. Ismeritek, testvéreim, az ember életének ezt a szakaszát, ezt az állapotát, amikor vannak olyan sűrített szakaszok, mint az apostol életében, hogy ezeket így együtt szemléljük. Kívül harc, és belül félelem, és mindannyian meg tudjuk fogalmazni a saját harcaink, külső harcaink miatt, amelyek testileg meggyötörnek, akár megbetegítenek bennünket, a lelki harcokat, ami csomázva, szinte rokon értelmű szavakat felsorolva, így mondta az apostol, hogy nyugtalan voltam, aggódtam, rettegtem, vagyis féltem, vigasztalásra szorultam, szomorú voltam, sínylődtem, folytasd a sort, kedves testvérem. Lenne itt egy kérdésem. Ha az apostol ilyen őszinte, a külső történéseket illetően, és a belső történéseit illetően, mint egy hívő, megtért, igazi konvertita, a Jézus Krisztus szolgája, akkor mi a testvérek közösségében hívő emberek merünk ilyen őszinték lenni egymáshoz? Persze nem lehet mindenkivel, és ne arra ugyatok a kifejezésért, nem valami lelki pornográfiára gondolok, hanem van-e legalább egy vagy két olyan lelki testvéred a gyülekezetben, akivel ezeket is megoszthatod. A külső történéseket részletesen, hát te azt látod, hogy ennyi dolgom van, de nem tudod, hogy még mennyi dolgom van, és hogy ez engem mennyire megbetegít, és közben hogy élem ezt át lelkileg. Beszélgessünk. Hadd mondjam el valakinek. És ne mossuk el azzal, hogy jó, hogy a hívő ember az kezelni tudja a harcait. A hívő ember az nem fél, pont. Nem így van. Hát ha az apostol őszintén tudott erről beszélni, akkor mi miért nem tudunk? Tekintsd ajándéknak, Isten nagy ajándékának, ha van legalább egy olyan testvére Krisztusban, akivel letekintetben őszinte lehetsz, mint ahogy az apostol tette ezt a mai igében. És hát nagyon keveset mondani, kedves testvéreim, ha itt most megállnék, mert az ige sem áll meg itt. És ahogy említettem az igehirdetés elején, hogy pont ide szeretnék megérkezni, hogy van egy külsősík, van egy belsősík, egy érzelmisík, kívül harc, belül félelmek, és áldott legyen az Isten, hogy van egy örökkévalósík. És az apostol ide érkezik meg. Mert ez a mai ige gyakorlatilag egy Isten dicsérettel, egy doxológiával, egy áldásmondással zárul, hogy áldott legyen az Isten, aki a megalázottak megvigasztalója. Hát gondoljunk Jézus Krisztusra, Filippi levél Krisztus himnusza, ha ő megtette ezt, Isten formájában nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formájáról lemondott, emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és mindenben hasonlóvá lett hozzá, kivéve a bűnt. Megalázta magát, mennyei dicsőségéről lemondott, és ő tanított bennünket arra, hogy jegyezzétek meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És akkor majd nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Vagyis mondja az apostol, hogy értsük, áldott legyen az Isten, aki a megalázottak vigasztalója, vagyis azoknak a vigasztalója, akik tudják, hogy ilyen az emberi élet. Még akkor is, hogyha vannak az életünknek sikerei, örömei, és Isten kezéből fogadhattuk ezt el, hogy kívül harc, belül félelem, és ez alázatra int bennünket, és ez az alázat ahhoz vezet bennünket, hogy az Isten kegyelmére hagyatkozzunk teljesen. Ez az alázatnak a lényege, Urunk. Csak te segíthetsz rajtunk, a te kegyelmed mindenre elégséges, a te kezedre bízzuk az életünket, népünk életünk, egyházunk, gyülekezetünk életét, a Krisztus ügyét, és akkor nincs semmi baj. És akkor ezt a kegyelmet, hogy Isten, aki Krisztusban megváltott bennünket, a megalázottak vigasztalója, akik így tudnak alázatosan a kegyelemre hagyatkozni, mint ahogy Isten Krisztusban is megmutatta ezt az alázatot, azok ebben a világban, és ez meggyőződésem, ti is tapasztalhattátok, a konkrét bajaikra is kapnak megoldást. Vedd észre, mert elfelejtjük, hogyha volt egy probléma, és az megoldódott az Isten kegyelméből, akkor utána tovább éljük a mindennapi életünket, és elfelejtünk hálát adni. Isten a megalázottak vigasztalója, mert Títus megérkezett. Megint egy zárójel, hogy azért aggódott az apostol, hogy jaj, Titus megérkezik-e oda, és visszaérkezik-e. Őszinte leszek. Amikor utaznak a gyermekeim, meg ők vezetnek, Uram, minden nap, attól, hogy megérkezzenek, meg visszaérkezzenek. A te kegyelmedre bízom őket. Isten az alázatosok, a megalázottak vigasztalója, Títus megérkezett, megoldotta az Isten. Konkrétan jó hírekkel érkezett meg, amit az apostol nem tudott megoldani. Az apostol nem tudott megoldani, ezt Isten kegyelméből Títus megoldotta. Mert rendeződött a viszony, meg tudták beszélni, hogy mi a probléma, hol volt a félreértés. Az apostol is a gyülekezet között, és kifejezte a ti ragaszkodásotokat irántam. Mondja az apostol, Títus megérkezett, jó hírekkel érkezett meg. Mi pedig megvigasztalódtunk teljes örömmel, hogy egy héttel ezelőtt mondta az apostol, ismét csordultig való örömmel. Értitek? Az örökkévaló aspektus, hogy tudjuk, hogy Isten az alázatosat megvigasztalója, aki konkrétan a mindennapi életünk, szolgálatunk, munkánk, problémáit illetően is ad megoldást, ezt vedd észre, ezért imádkozhatsz, mert az ő kegyelme konkrétan ebben a világban is testet ölt. Titus megérkezett, jó hírekkel érkezett meg, és az apostol megvigasztalódott. De nem csak egy adott helyzetben rendezi a problémát Isten, aki az alázatosak vigasztalója, hanem egyszer mindenkorra rendezte. És ez a teljes írás aspektusa. Bűnbocsánatot, új életet, örök életet adott nekünk, megszabadított bennünket a gonosztól, és ezt hadd mondjam el én újból, az egyház nyelvén, mert az a probléma, kedves testvérek, hogy nem tanítjuk meg a gyermekeinket az egyház nyelvére, amivel ezt a csodálatos hittitkot csak így lehet kifejezni. Jézus Krisztus meghalt és feltámadott nekünk, bűnbocsánatunk, új életünk, örök életünk van, üdvösségünk van, legyőzte a gonosz hatalmát, nincs semmi baj, minden rendben van. Akkor is, ha már nem kapunk jó híreket, ha itt lejárt az idő, ha már bizonyos problémák ebben a világban nem oldódnak meg, akkor is tudjuk, és ez az örökké való szemlélet, hogy Isten egyszer s mindenkorra Jézus Krisztusban rendezte a mi dolgainkat. Külső aspektus, harcok. Belső aspektus, félelmek, de nem ragadunk bele ezekbe, mert van az örökkévaló aspektus, áldott legyen az Isten, aki a magukat megalázók vigasztalója, aki konkrétan rendezi az ügyeinket, mert Krisztusban egyszer és mindenkorra rendezte azokat. Vagyis kedves testvérem, összefoglalom és befejezem, nem elég a felszínen mozogni, de ne becsüljük le mindazt, amit a felszínen, a külső szemléletben látunk. És nem elég a belső síkon mozogni, hogy ezek a külső történések mi pszichénkben, ez a pszichikusség, milyen lelki, érzelmi hurránveréseket generálnak bennünk, mert könnyen eltévedhetünk, de ne becsüljük le ezeket a belső történéseket, mert nagy hibákat követünk el, hanem ezeket a maga helyükön látva ragadjuk meg Jézus Krisztus kegyelmét, ő elé járulva, az ő színe elé, az örökké való optikával szemléljük mindazt, ami kívül és belül történik életünkben, házasságunkban, családunkban, munkahelyünkön, egyházban, gyülekezetben, népünk körében és a világban. Egy egyszerű példával zárom, bocsássatok meg ezért az egyszerű példáért. Ennek az örökké való szemléletnek az a lényege, mint amikor buszon, villamoson, metron utazunk, és mindenhol sokan vagyunk már, buszon, vonaton, metron, villamoson, autópályákon, minden tele van a föld, és sokszor állnunk kell, és akár lendületben van a villamos, jól mennek a dolgaink, akár fékez, befékeződik az élet, egyaránt meg kell ragadnunk a kapaszkodót. És hát ez a kapaszkodó a krisztusi szemlélet. Miközben tudjuk, itt már túllépek, hogy igazából onnan a túloldalról Isten az, aki Jézus Krisztus keze által fog bennünket, és ez a kéz soha nem engedett bennünket, mert az ő szeretetétől senki és semmi el nem választott minket. Áldott legyen ezért a mindenható Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a te színed előtt megállva őszinték lehetünk. És köszönjük ezt a testvéri közösséget, hogy itt is a te igédre figyelve ezt az őszintességet adtad nekünk ajándékba. Azt az őszintességet, amely azt jelenti, hogy emberként megállhatunk előtted. És elmondhatjuk, hogy a mi életünk is az örömök, a sikerek, az áldások ellenére tele van kívül harccal, belül félelemmel. De köszönjük, hogy nem csak emberként, hanem megváltott emberként állhatunk meg előtted. Akik nem csak beszélhetnek a harcaikról, a félelmeikről, hanem akik megragadhatták alázattal a te mindenre elégséges kegyelmedet. Köszönjük, hogy nem engeded azt, hogy bele ragadjunk, bele vesszünk a megbetegítő külső harcainkba, a külső események bizonytalanságaiba. Nem engeded, hogy bele vesszünk a félelmeinkbe, az aggodalmainkba, a gondjainkba. Köszönjük, hogy te vagy az, aki felülről fogad a mi kezünket, miközben te vagy az, aki elvégzed azt a csodát, hogy akár lendületben vagyunk, akár befékeződik az életünk, megragadhatjuk azt a kapaszkodót, amit Jézus Krisztusban te adtál nekünk. Urunk Istenünk, áld meg ezt a hosszú hétvégét, áld meg pihenésünket, forgass szívünkben a mai ige üzenetét. Köszönjük, hogy lélekben, hitben felüdülve mehetünk majd vissza, megdicsülés hegyéről lejövet, a Sion hegyéről lejövet a völgybe, a mindennapokban. Hadd mondjunk közben járó könyörgést egymásért. Urunk Istenünk, könyörögve kérünk, emelj fel bennünket. Kérdéseinkre te adj választ. Lelkünket, mint üres edényt, töltsd meg mennyei javaiddal továbbra is. Örömeinkben és sikereinkben te légy hálaadásra és alázatra indítónk. Nyugtalanságunkban te légy megnyugtatónk. könnyeinkben vigasztalunk, betegségeinkben gyógyítunk, csüggedéseinkben reménységünk, mindennapi munkánkban bölcsességünk, magányosságunkban társunk és zarándok létünkben boldog célunk. Áld meg népünket, államalapításunk ünnepére készülve, és könyörögve kérünk, hogy áld meg a kereszténység ügyét, élő Istenünk egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk erre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.